És most rátérünk tényleg erre a részeire, a következő néhány előadásban jön, hogy mondja maga a dolog, tehát hogy milyen részei vannak a nyelvnek, úgy képzeljük el, mint hogy egy vastag könyv lenne előttünk, mondjuk az a címe, hogy a magyar nyelv, és akkor annak a fejezeteit fogjuk most áttekinteni, hogy ezek milyenek is. Az egyik végén nyilvánvalóan a hangok vannak, ugye, mert a hangok jönnek ki a szájából a beszélőnek, és a másik végén nyilvánvalóan a jelentések vannak, mert a másik az ebből megérti, hogy mit kell csinálni, vagy mit akart mondani. Az egész kettő között érdekel minket, hogy ez hogy történik, vagy fordítva. Ugye az ember hát meglát egy helyzetet, és ezt szóban tolmácsolja a másiknak, hogy lesz a jelentésből hang. Mi történik a fejébe az embernek? Ezt az egészet tulajdonképpen nyelvtannak szoktuk nevezni. Ez a szakszerű megfogalmazás. Tehát a nyelvtan mindaz, ami a hangokat a jelentésekkel összeköti. Hiszen a beszélők stratégiákat követnek, ebben azért tudják egymást megérteni. Azért lehetséges, hogy idegen emberhez is oda menjünk az utcán, és tudunk vele beszélni, ha tagja a nyelvközösségnek, tehát nem személyes megállapodáson kell ennek alapulnia, ez egy társadalmi konvenció. Ezt az egészet ismétlen nyelvtannak nevezzük, és tulajdonképpen jogunk van ahhoz, hogy nyelvtannak nevezzük, hogyha a szónál visszamegyünk az eredeti funkciójára. A mindennapi életben azonban a nyelvtannak különböző jelentései vannak, talán úgy, mint a természettudománynak egyébként, gondoljanak bele, például, hogy a matematika most beletartozik, vagy nem tartozik bele, hiszen mondhatom, miközben a matematikának a természethez, ahhoz csak papírkán meg ceruza, meg egy nagy okos fej. Mások azt mondják, hogy de hiszen az egész természet matematikailag működik, hiszen egy csepp víz nem más, mint a pi számnak ugye a gömbként való megvalósulása is. Minden esetre mi hozzá vagyunk szokva, és ezt maguknak is tovább kell, hogy adjam, hogy a nyelvtant különböző értelemben használjuk. Van egyrészt egy olyan használata, amely a hangtant nem tartalmazza. Emlékeznek a kettős tagoltságára a nyelvnek, és lehet nyelvtannak nevezni csak a felsőbbik, az értelmes elemek szintjén. Tehát én mondhatom azt, hogy a nő szó nyelvtanilag elemezhetetlen, holott, zárójelbe teszem, természetesen elemezhető m és ő elemekre, amelyek a magyar nyelvben újra és újra visszatérnek, a helyesírásban is van megfelelő jelük, tehát igenis a nyelv, vet, aki tudja, aki birtokolja, annak azt is kell tudni, hogy a nő az két részből áll, enből és őből. Mégis valóban igaz, hogy ezeknek jelentésük nincsen, ezért nyelvtanilag nem elemezhetők, ezért a nyelvtan ebben az értelemben ezzel nem foglalkozik. Szemben az ők szóval, ami első ránézése ugyanúgy két hangból áll, ugyanúgy két betűvel is írjuk le, ám de a nyelvtan azt mondja, hoppá, ezt én tudom elemezni, hiszen ez az ő és a kö értelmes elemekből áll. Tehát a nyelvtannak van egy szűkebb definíció. Ezt a mindennapi életben is használjuk, lehet azt mondani, hogy kérem, én franciául hát nem igazán tudok, a nyelvtannal tisztában vagyok, és kifogásra mondatokat tudok írni, és megértem, amit olvasok, de a számat nem tudom kinyitni, és a hozzám beszélnek, azt nem értem. Ugye itt tulajdonképpen arra cél az az illető, hogy a kettős tagoltságban csak a felső szinttel van megismerkedve. Van a nyelvtannak egy még szűkebb értelme, és sokan igazából ezt értik rajta, és az a szóalaktan. Nagyon egyszerűen fogalmazva a ragozások. Tehát, hogy mi milyen esetben áll a főnév, vagy hogy képezzük a többes számát, vagy az igeidőket, hogy kell létrehozni. Ez valóban, ha tetszik, a nyelvnek egy nagyon izgalmas és központi és finom rendszere. Hagyományosan azért szokták a nyelvtant ezzel a szűk területtel azonosítani, mert az a két nyelv, amit Európában a leggyakrabban évszázadokon keresztül iskolában tanítottak, a latin és a görög, alaktanában igen gazdag. Van hím, nem nő, nem semleges, nem van ilyen eset, olyan eset. Van ilyen ige, olyan ige, amolyan ige. Olyasféle, mint a mai cseh mondjuk, bár még annál is bonyolultabb, de talán vagy az orosz, vagy a lengyel, amelyek hát már szerényebben tükrözik, vagy a német, ami még szerényebben, és az angol, amelyik hát igazán csak nyomokban tükrözi ezt az alaktani gazdagságot. Most hagyományosan tehát a nyelvtan tanítása, a görög és a latin tanítás, ezeknek a nyelveknek az alaktanának a tanítását jelentette. Én még oroszul úgy tanultam az iskolában, olyanoktól, akik eredetileg latin és német szakos tanárok voltak, és ezen nyelvek betiltatván gyorsan hát megtanultak oroszul, vagy hát valamennyire megtanultak oroszul, és minket oroszra tanítottak, és úgy vélték, hogy hát az orosz tanításnak is az a lényege, hogy meg kell tanulni, hogy jévocskám, jévocskám, így jévocskach. Tehát ezeket a különböző alakú szavakat a különböző esetekben is rakom. Ezért néha azt mondják egyébként például, hogy az angolban kevesebb a nyelvtan, mint az oroszban vagy a németben. Ez természetesen szamárság, mert ha így lenne, akkor könnyebb volna az angol, mint más nyelvek, és akkor a csecsemők hamarabb tanulnák meg. De ezt egyáltalán nem látjuk. Az angol anyanyelvű gyermekek pontosan ugyanannyi idő alatt tanulják meg az angol nyelvet, mint az orosz, vagy lengyel, vagy német, vagy gondolom ógörög anyanyelvű gyermekek a maguk anyanyelvén. Ráadásul nem találjuk, hogy angolra könnyebb lenne fordítani mondjuk oroszból, mint angolból oroszra. Márpedig, ha az angol könnyebb volna, hát akkor könnyebb volna angolra fordítani nyilvánvalóan. Mintha egy hangszer mondjuk talán, tényleg vannak könnyebb hangszerek, mint mások. Bár azt mondjuk már nem nagyon nevezik hangszernek, hanem inkább masinának nevezzük. Jó, hát ilyen gombokat kell megnyomni, és akkor felzúg a muzsika. Tehát a nyelvtannak különböző szűk vagy tág definíciói vannak, ne csodálkozzanak, hogy hol így használom, hol úgy. Ráadásul, mint a múltkor láttuk, a nyelvtannak van egy ettől független, nem szakszerű, de a társadalomban széles körben használt fogalma, és az pedig a regulatív nyelvtan, az úgynevezett nyelvhelyességi szabályok. Amire önök úgy fogalmaznak, hogy jó, hát ezt mindenki így mondja, de az nyelvtanilag helytelen. Ugye emlékeznek. Erre azt mondja a nyelvész, hogy kérem, én nem tudok mit válaszolni, hiszen ha egyszer mindenki mondja, akkor mi más kritériumom van, mint hogy ez így van magyarul. És az, hogy erről valakik mind vélekednek, az nagyon érdekes, de az a szociológiába tartozik, és nem a nyelvtudományba. Emlékezzenek, kérem, amit mondtam a szexualitásról és a szaporodásról, az orvosi egyetemen, vagy a biológia tanszéken, az nem téma, hogy a valamely közösülésről vagy terhességről a társadalom hogyan vélekedik, és hogy abból megrázó népballada születik esetleg, amely a fiatalok halálával végződik. Ez nagyon sajnálatos, de ez nem oda tartozik. Tetszenek érteni? A fogalmazás, az fogalmazás. A terhesség, az terhesség. Minket, nyelvészeket sokszor cinizmussal vádolnak emiatt, hogy minket akkor a kultúra nem érdekel? Nem. Nem érdekel. Ezen a katedrán nem érdekel a kultúra, ugyanúgy, ahogy a biológia tanszéken nem érdekli őt a Rómeó és Júlia. Mert ugye világos, nem oda tartozik. Nyugodtan kérem, ezt hárítsák el, hogyha azt mondják maguknak, hogy mi ez az értékmentes cinizmus, azt kell mondani erre, hogy minden tudomány értékmentes és cinikus, mert különben nem jut el az igazságig. Majd mikor eljutott az igazságig, akkor hátraléphet és mondhatja azt, hogy és ennek mi az emberi oldala, természetesen ez így. Vagyis gyermekeimet én is arra tanítottam, hogy ne azt mondják, hogy én se vágnák pofákat, ha ezt hallanám, hanem kijavítottam, hogy én se vágnék pofákat. Miért javítottam ki? Azért, mert szerettem volna őket a művekpolgári világba integrálni. És nem azért, mert azt gondolom, hogy ugye világ. Köszönöm. Ahogy a nőgyógyász is pofon csapja a lányát, hogyha kiderül, hogy füvel fával lefekszik, holott egyébként, mint nőgyógyász, ebben semmi kivetni valót nem talál, egészséges fiatal nő, hát akkor csinálja. Íme tehát a szisztéma. Ilyen emeleteket, mint egy ilyen emeletes ház, ilyesmit fogok felrajzolni, és azt fogom mondani, hogy itt középen ez a klasszikus értelembe vett nyelvtan, ilyen dupla dobozba rajzolom. És ennek két fele van, Az egyiket úgy hívjuk, hogy alaktan, idegen szóval morfológia. Ugye a morfológia annyit jelent, hogy alaktan, ezt igazából a biológiából veszük kölcsön, a morfológia a növénytanban és az állattanban azzal foglalkozik, hogy konkrétan hegyes füle van annak az állatnak, vagy gömbölyű, és hát tehát leírja a lényeket. Ez a morfológia. Mi pedig a szavak alakját értjük a morfológián, tehát hogy valamely szónak hányféle alakja van, aludni, alszik, alvás és itt. Itt fölötte a mondattan, idegen szóval szintaxis. A szintaxis szó görög szó, és hát jó, írhattam volna magyarosan is, mindegy, azt jelenti tulajdonképpen, hogy rendezés, elrendezés, összerendezés, vagyis a szavaknak a mondatba való rendezése. Úgy is mondhatnám szórendtan. A morfológia tehát a szóval, annak alakjaival foglalkozik, a szintaxis pedig azzal, hogy ezek hogyan következnek egymás után, és milyen sorrendben rakható. Ez a kettő együtt képezi a nyelvtannak a magvát és központját. Enélkül nincsen nyelve, enélkül nincsen nyelvtan. Ismétlem, a kettő között az alsóbbikat, a morfológiát tünteti ki a hagyomány azzal, hogy a legnyelvtanabb nyelvtannak érzi, és úgy érzi, hogy ha németül tanul, akkor valójában azt jelenti, hogy meg kell tanulni, hogy a névelő a der, die, das, és ezeknek még milyen esetei vannak. Ez valóban fontos a német nyelvben, de természetesen a szintaxis ugyanolyan fontos. Na most lefele jövet, itt van az úgynevezett nyelvi hangtan, vagy idegen nyelven fonológia. Ezzel vigyázzanak, mert ez könnyű összetéveszteni. Édes nővérével, aki jön mindjárt, a fonetikával, de nem ugyanaz a kettő. A fonológia azzal foglalkozik, hogy milyen hangelrendezések lehetségesek az illető nyelvben. Múlt órán láttuk például, hogy az úgynevezett kemény L és lágy L, vagy más néven sötét L és világos L, egyaránt megtalálható az angol és az orosz nyelvben, ám de egészen másképp szerepelnek, egészen más funkciót látnak el, mert az oroszban kontrasztban vannak, egymás ellen ki lehet játszani, minimál párt alkot, emlékeznek? Stal, a cél, és stau, ő vált valamivé. Stal, stau. Ilyet az angolban nem lehet csinálni, mert ahol az egyik jó, ott nem jó a másik. Ahol a másik jó, ott nem jó az egyik. Vagyis egészen más szerepet visznek az angolban, ha tetszik az angolban, mint éjjel és nappal, mint yin és yang, örökké kergetik egymást, de ugyanarra helyre nem tudnak állni az oroszban, meg igen. Ezzel foglalkozik a fonológia, tehát nem azt nézi igazából, hogy pontosan hogyan képezzük, hanem hogy hol állhat, hogyan szerepel, mire jó az illető nyelv. Ennyiben ő is még a nyelvészetnek a lényegéhez tartozik, mert ahhoz, hogy valamit fonológiailag tudjak elemezni, ahhoz értenem kell, hogy milyen nyelven van. Ugye világos? Most jön, de már csak szagatott vonallal, mert egy csodálatosan szép tudományág, de határterület a beszédhangtan vagy fonetika. Tehát írom beszédhangtan, és a neve fonetika. Látják, mind a két szó a görög fon szóból jön, ami hangot jelent, hiszen gondolnak a telefon szóra. Az elnevezés önkényes fordítva is lehetne, de hát így hívják őket. A fonetika az tényleg azzal foglalkozik, hogy mi jön ki a számon, és fonetikailag elemezni lehetne egy magnófelvételt, amin valaki azt mondja, hogy tánang, anélkül, hogy én tudnám, hogy ez milyen nyelven van, mit jelent, vagy egyáltalán értelmes-e, ez egy ember által a beszédszervekkel képzett hang, és én ezt pontosan le tudom írni. Ha tetszik, kutyákat is lehet arra idomítani, hogy fonetikai különbségeket meghalljanak, külön idomítás nélkül is meghallják például, hogy melyikünk mondott egy mondatot. A fonetika az foglalkozik ezzel. Hát más a női hang, más a férfi hang, más az öreg, más a fiatal. Ez például a bűnügyben is a fonetikát felhasználják. A fonológiát egyáltalán nem érdekli, hiszen a fonológia azt állítja, amit mi mindnyájan állítunk, hogy ha 100 különböző ember azt mondja, hogy kérek főzeléket, akkor ugyanazt mondták, holott nyilvánvalóan nem ugyanazt mondták, és bármely kutya megmondja önöknek, hogy nem ugyanazt mondták. Ő meg azt nem érti, hogy mi volt ebbe ugyanaz, amikor 100 féle hangtüneményt hall. Úgy is fogalmazhatok tehát, hogy a fonetika az félig természettudomány, hiszen a fizikával rokon a hanghullámok terjedését vizsgálja, félig pedig pszichológia, hogy hogy értem meg, hogy fogom föl, hogy jut be a fülembe, a figyelmem hogy ingadozik, de nyilván nem pontosan mindent hallok, amit a másik mond, és így tovább. Hát tudják, mint hogy a látásom is néha furcsán kihagy, és csak mit tudom én, mint a filmkocka, ugye néha időnként látok, aztán megint nem lát. A fonetika tehát, ismétlem, nekünk a tudománynak egy alkalmazása, egy részterülete. Ha igazán szépen akar beszélni egy idegen nyelven, akkor kell a fonetika, mert az fogja megmondani, hogy pontosan mibe különbözik a másik nyelvtől. A fonológia az ennél durvább, ha tetszik, az csak azt mondja meg, ameddig érdekes a különbség, ameddig van jelentősége. De mondjuk az, hogy magyarul például, ha ennyi után még egy mással hangzó jön, ezt hogy lehet elérni azt a hanghatást? Tehát, hogy a hányta és a hánta között hogyan érjük el, hogy tényleg különbözően, ez nagyon rafinált. Próbáljanak szerencsétlen német vagy angol ismerősöket, vagy olaszokat erre rábírni, hogy a hányta és a hánta között különbséget tegyenek. Ha majd tanulnak fonetikát, ki a maga nyelvében, akkor meg fogják tudni, hogy a különbség nem abban van, hogy én nyil vagy nő hangot mondok, mert ebben a helyzetben nem tudom megkülönböztetni, hanem abban, hogy az előző á magánhangzóról hogy jövök le. Lassan csinálom. Hány. Tovább nem is érdekes. Hány. 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 Hány, 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 hány. Nagyon-nagyon finom különbség van, de aki jól tud magyarul, az erre a finom különbségre rá van trenírozva. Mint ahogy a macska egy bizonyos nagyságú mozgó dologra rá van trenírozva, annál kisebb nem érdekli, annál nagyobb nem érdekli, vagy legfeljebb fél tőle. Ugye? Tehát egy hangyára nem veti rá magát, és hogy egy autóbusz közeledik, akkor lustán odébb megy. De egy egér nagyságú valami megmozdul, akkor azonnal ugri. Így vagyunk mi is, az anyanyelvünknek bizonyos, számunkra fonológiailag fontos hangjaira rátrenírozunk. Fölfele is van ez a dolog, kérem tisztelettel. És mondanom sem kell, hogy az a jelentéstan. Jelentéstan. Görög szóval szemantika. Jelentéstan szemantika. A jelentéstan már azért lóg ki fölfelé, mert nagyon sok minden olyat mond, ami nem egy nyelvre vonatkozik, hanem általában a nyelvre, a világnak szóban való megjelenítésére. Emlékeznek, a múltkor beszéltünk arról, hogy melyek az elvont főnevek, és hát ha komolyan veszük magunkat, az asztal is elvont főnév, hiszen 100 féle valóságos asztal helyett egy absztrakt asztal fogalmat jelenítünk meg. De hát akkor mitől elvontak a tényleg elvont főnevek, és mi a különbség? Ezzel foglalkozik a szemantika. De látják, ezt a gondolatmenetet ugyanúgy angolul, vagy németül, vagy oroszul is le lehetne folytatni. Még egy példát mondok a szemantikáról, ami minden nyelvre igaz, hogy amikor van rövid, hosszú, amikor van kicsi, nagy, gyors, lassú, tehát olyan melléknévpárok, amelyek ellentétei egymásnak, hogyha nem tudjuk, hogy milyen, akkor a kérdésben érdekes módon mindig az egyiket fogalmazunk meg. Tehát azt kérdezzük, jé, nagyon érdekes, új kocsit vettél, és milyen gyorsan megy? Soha nem azt kérdezzük, hogy mi is milyen lassan megy. Vagy azt nem, hogy láttad ezt a filmet, és milyen rövid volt a film. Hanem, és milyen hosszú volt a film? Erre önök válaszolhatják, jaj, nagyon rövid volt. De ha én azt kérdezem, hogy is milyen rövid volt a film, ezt csak akkor kérdezem, normális esetben, ha előfeltevésem van arról, hogy a film rövid volt. Ugye? Érthető. Mint ahogy magyarul ezt nem szoktuk mondani, de például itt van a német, vagy az angol, mindegy, tehát hogy hány éves valaki, ezt akarom mondani, ugye? Wie alt ist er? Milyen öreg ő? Ezt lehet kérdezni, és a válasz 3 hónapos. De azt mondani, hogy wie jung ist er? Milyen fiatal ő? Vagy angol, how young is he? Ezt csak akkor lehet mondani, hogy képzeld el, vénasszony létére összeállt egy fiatal sráccal. És erre én azt mondom, hát milyen fiatal az a gyerek, how young is he? Ugye érthető. Fordítva, ez teljesen normális. Ez úgy tűnik, minden nyelvben így van. Miért csináljuk ezt? Miért van ez így? A tó például azt mondjuk, hogy milyen mély a víz, és nem az, hogy milyen sekély a víz. Csak akkor, hogyha már valaki panaszkodott, hogy rettenetes sekély a víz. Mi ezek között a különbség? Mi közöset lehet találni a gyors, a hosszú, a mély, az öreg, és így tovább. Ugye ezzel foglalkozik a szemantika, hogy ezek miért vannak így, és miért így van. Jó. És akkor fölfele is kilóg, mert hiszen ugye el kellett érnünk oda, amiért az egészet mondjuk, a helyzet, amelyben beszélünk, a cél, amit el akarunk érni, hogy maga álljon föl és nyissa ki az ablakot például, vagy nyissa ki a pénztárcáját és adjon pénzt, vagy szeressen engem, vagy akármi. És ezt úgy hívjuk, hát erre már magyar szó nem nagyon van, pragmatikának hívjuk. Pragmatika ugye annyit jelent, gyakorlattan igazából. Talán ismerik ezt a szót, pragmatikus hozzáállás. Aki nem valami elméleteket néz, hanem csak a megoldást, a gyakorlaton. A pragmatika ugye félig ide tartozik, mert olyanok vannak benne, hogy hogy lehet elérni, hogy valaki nekem megmondjon valamit például. Tehát hogy lehet információt kiszedni emberekből. Kérdést intézek hozzá, de hát számos más mód van, amelyet például a drámairodalom olyan szépen kihasznál, de hát a mindennapi életben is. Igen. Például azt mondjuk, hogy de ugye te se tudod, hogy hánykor van az előadás. Ugye ez nem kérdés volt, de nyilvánvalóan a célom az, hogy mondja meg. Gondoljanak kérem a pragmatikában arra, hogy az, hogy jó estét, vagy jó éjszakát, az nem attól függ igazán, hogy hány órakor mondom, hanem hogy érkezem, vagy távozom. Ha érkezem, akkor azt mondom, hogy jó estét, akkor is, ha éjfélkor érkezem egy társaságba. Nem lehet belépni valahova azzal, hogy hello, jó éjszakát. Holott én épp azt szeretném, hogy az éjszaka további részét kellemesen együtt töltsük ővelük. És fordítva, a jó estétet is, még akkor is szerintem, hogyha mondjuk, hát jó, érdekes, hogy meddig, még ha éjjel 2-kor elmegyek, na, sziasztok, én megyek, jó estét, és elmegyek, nem, inkább jó éjszakát, tehát a jó estét a belépéskor, a jó éjszakát a távozáskor. Látják, ez pragmatika, mert ennek nyelvileg, ahogy mondjam, a nyelvész vonogatja a vállát, jó estét, megmondja, hogy azt mondja, jó estét, jó éjszakát, jó éjszakát, hogy mikor használjuk kivel, az nem ide tartozik. Vagy a tegezés és a magázás közötti nagyon finom különbségről, a nyelvész nem tud mit mondani, ő leírja, hogy az egyik így van, a másik úgy van, kész. De hát gondoljanak ilyenekre például az a mondat, hogy befogtad a szádat? Ugye az egy múltidejű kérdő mondat, tessék kidenézni. Ő azt mondja, hogy múltidejű, ő azt mondja, hogy kérdő mondat. Ő azt mondja, hogy jelentéssel bármely nyelvre lefordítható, befogtad a szádat, have you shut your mouth. Ő azonban megmondja világosan a pragmatika, hogy ez egy jövő időre vonatkozó tiltás. Ugye, hogy mostantól kezdve ne szólalj meg. Ez a pragmatika. Ennyiben érdekes a pragmatika, amennyiben vannak bizonyos a nyelvtanon és a jelentéstanon túli, a használatban rendszeresen megismétlődő dolgok, amelyet a nyelvközösség minden tagja tud. Ezért tartozik ide. mert különben már a pszichológiába vagy a magánéletbe tartozik. Tehát az, hogy mondjuk valaki a szerelmét tapírnak szólítja, ez elképzelhető természetesen, de ez izolált és lokális előfordulása ennek a szónak. De már érdekesebb a kutya szó. Nem tudom, tapasztalták-e, hogy sokan a szerelmüket kutyának szólítják. Cicának, esetleg egérnek. Méghozzá egész semlegesen. És a bankban múltkor hallottam egy középkorú házaspárt, azt mondta a férfi az asszonynak, egér és az útlevelek hol vannak? Nem is igazán akart hát hizelegni neki, hanem látszott, hogy ez egy bevett dolog. Érdekes dolgozat téma egyébként, hogy mely állatok, milyen körben, és így tovább. Ugye cica, hát ez elég nyilvánvaló, hogy ezt sokan csinálják. Jó, pragmatika megvolt. Akkor kérem szépen, jöjjön a gyönyörűséges fonetika. A fonetika azért gyönyörűséges, mert a tényleg dolgokról van szó. Az olyan, mint a történésznek az igazi eseménytörténet. Tehát, hogy hány órakor támadott a melyik hadsereg, és melyik domboldalon, és esett-e aznap az eső, vagy nem esett, és hogy konkrétan akkor hogy zajlott le az a döntő ütközet. Ugye azért minden történész imádja a részleteket. Vagy hát a biológus persze, hogy nézi a mikroszkópba az ilyen meg olyan DNS-eket, de azért a jó biológus nagyon szereti a növénygyűjteményét lapozgatni, és konkrétan azon köszörülni az agyát, hogy na, fölismerd, ez milyen, nem, ez nem az alpesi fajta, hanem az a skandináv fajta. Így vagyunk mi a fonetikában. Meg kell tanulniuk, ha itt akarnak diplomát szerezni, hogy mely hangokat hol képezzük, és ki amilyen nyelvre specializálódik, abban aztán szíveskedjék elmélyülni. Most fel fogok rajzolni egy úgynevezett szagittális szekciót, tehát nyílirányú vágásnak hívják az anatómiába, tehát mert ugye a nyíl az szembe jön, tehát mint egy nyílveszővel elvágtam volna, ugye mert három meccetet lehet csinálni az emberi testről. Szagittális szekció egy ember, aki arrafele néz. Tessék figyelni, lehet másolni. Itt van az orra, felső ajak, felső fogsor, fogmeder, lágy szájpadlás, kemény szájpadlás, incsap. És itt van fölül az orrüreg, kérem szépen, ez tehát a metszeti rész. Világos, arrafele néz az illető. Ez az alsó ajak, ez az áll. Alsó ajak, mögött alsó fogsor, és akkor itt a nyelv. Úgy. Itt egy kis bütyök. Ez itt a gége, vagy hát a gége fő. Úgy. Javaslom, hogy ezt másolják le, minden jobb tankönyvben benne van. És akkor kérem szépen először is állapítsák meg, hogy valóban minnyájuknak van ez a kis szervük itten, ezt tehát incsapnak hívják, vagy latinosan uvula, ami tulajdonképpen szőlő szemet jelent, uvula. Uvula, szőlő szemecske. Kérem szépen, ha keresztmetszetet csinálunk ugyanerről az Úrról, vagy egymásról. Most tessék figyelni, átfordítom, ugye világos, akkor az uvula így látszik szemből. Érthető? Kérem szépen, tessék egymás uvuláját megtekinteni, szíveskedjenek megmutatni egymásnak, tátott szájjal, hogy az uvula valóban ott van. Az uvula mozgatható, egy kis izmocska, és az uvulát be lehet zárni. Nézzék meg, milyen érdekesen történik ez. Ide, itt mutatom, hogy így neki lehet szorítani a torok hátsó falának az uvulát, és ebben az esetben az orrüregben nem megy levegő. Elzárjuk az orrüreget. Például figyeljék meg, és most mondják velem együtt. Először az, hogy ugye ezt a M betűvel szoktuk jelenteni ezt a hangot. Ez egy zöngés mássalhangzó, melynek során a száj teljesen zárva van, de a levegő áramlik kifelé, hol? Az orrüregen keresztül. Ugye világos? És most hirtelen zárjuk be az uvulát, és megint nyissuk ki. Figyelem. Kérem, mindenki csinálja. Ugye, ha ezt le akarnám írni a szokásos betűkkel, ugye, akkor olyan, mintha ezt mondanám. Ugye, világos. Érzik, hallják, hogy mi történik. Hátul nyitom, zárom az uvulát. Megállapítottuk tehát, hogy az orrhangú hangok, az úgynevezett nazálisok, azok úgy készülnek, hogy az uvula nyitva van, és a levegő arra megy. A nem orhangú, az úgynevezett orális mássalhangzók, vagy magánhangzók, pedig zárt uvulával képződnek. Amikor nagyon meg van fázva valaki, akkor az orrüreget blokkolja a váladék, és ezért hiába nyitogatja az uvuláját, nem tud orhangokat mondani. Ezért lesz az, hogy akkor ahelyett, hogy már, azt mondja, hogy bár. Ugye érthető, hogy miért? Tehát hiába nyitja az uvulát, nem tud a levegő fölmenni, nem tud nazálisokat képezni, hanem helyette így le. Tehát nyár helyett gyár, csak. A nyelv igen mozgékony, és különböző állásokat tud fölmenni. Ennek elsősorban most a magánhangzóknál lesz érdekessége. A magánhangzók ugyanis nem kontaktuson alapulnak, nem arról van, hogy a nyelvet odaszorítjuk valahova, hanem a nyelv emelgetésével és mozgatásával változtatjuk a hangcsatorna alakját. Egy kicsit úgy, mint a furulyás, hogy más-más lukat fog le, ezzel ugye a hosszúságát és az alakját változtatja a hangszernek, és ezáltal más hangmagasságot ér el. Nálunk itt ez a különbség ennél rafináltabb. Tessék megnézni, hogy mi van akkor, ha a nyelvet a lehető legelőbbre és legföljebbre emelem, és azt fogom mondani, kérem mindenki mondja. Jó. Most próbálják meg, ha még följebb és még előbbre emelik, akkor már beszorul és mással hangzó egy jé, majd gyé hang fog keletkezni belőle, amelyet valóban úgy képzünk, hogy a nyelvet ide szorítjuk a szájpadlásra. Próbáljuk meg tehát í, és aztán szorítsuk egyre beljebb, amíg elfogy a hely és megáll az egész. Í. Világos, hogy mi történt? Helyes. Ezt a részt úgy hívjuk, hogy palatális. Mert a szájpadlásnak ezt a részét, itt fölül lesz palátumnak, szájpadlásnak nevez. Ahogy a furulyánál csak az a pont érdekes, ahol leszorítja, ugyanúgy a magánhangzó képzésénél csak az a pont érdekes, ahol a nyelv a legmagasabban van. Tehát a nyelv legmagasabb pontja érdekes a magánhangzó képzése szempontjából, ezért a nyelv legmagasabb pontját úgy hívjuk, hogy a magánhangzó képzési helye. Tehát ez a magánhangzó elől és fönt képzett magánhangzó. Persze, hogy a nyelv többi része ott van a szájban, de nem jellemző a hanghatásra. Ha tehát én azt mondom, hogy egy magángzó elől képzek és fönt, az azt jelenti, hogy a nyelv legmagasabb pontja, ahol a levegőnek át kell futnia, az elől van. Jó? Most akkor próbáljuk meg az ellenkezőt, próbáljuk meg a nyelvet a lehető leghátrébb és legfőjebbre húzni. Ez lesz tehát a hátsó fölső, és ez úgy fog hangzani, hogy kérem, mindenki mondja. Jó, most mondjuk mind a kettőt, és figyeljük meg, hogy a nyelv fönt ide-oda szalad vízszintesen, pontosabban nem szalad igazából ide-oda, hanem huneszt emeli föl hunaszt, világos? Tehát igazából ugye nem tudjuk a nyelvet teljesen ide-oda mozgatni, de az az érzésünk, mintha az a felső pont ide-oda gurulna a nyelvnek a tetején. Figyelem! Megvan? Ezeket hívjuk zárt magánhangzóknak, mert nagyon pici a rés, amin a levegő ki tud szökni. Zárt magánhangzók, vagy felső nyelvállású magánhangzók, ugyanazt jelenti. Az egyik elől, a másik hátul, és a hátulsót úgy hívjuk veláris. Veláris, mert a szájpadlásnak ez a része már itt hátul, latinul velum névre hallgat. Velum tulajdonképpen vitorla. És ami hát a velumhoz közel van, az a veláris. Ami a palátumhoz közel van, az a palátum. Vegyék észre, hogy még valamit csináltunk, amit én most az előbb itt elhazudtam, és az az ajakműködés volt. Figyeljék csak meg! Ugye egyértelmű, hogy mit csináltunk. Ez valójában az ábrán nincs rajta egyáltalán. Ez egy másik jegy, az ajak szélesítés vagy kerekítés jegye. A magyarban az a természetes, hogy az elülső magánhangzókat az ajak résre húzásával, nem kerek módon, a hátsókat az ajak kerekítésével, kerek módon képezünk. Ez a legtöbb nyelvben így van, és ez nagyon érdekes, hogy miért van így, nem mondom el, de nem muszáj, hogy így legyen. Lehet-e úgy kerekíteni az ajkamat, hogy a nyelv itt marad? Lehet, figyeljék csak meg. Ezt hívjuk a magyarban ű-nek. Az ű nem más, mint az i, melyhez ajakkerekítés társul. Kérem, mindenki mondja i. Nagyon figyeljen, hogy a nyelve pontosan ugyanoda legyen téve, mintha jégé fagyott volna. Ez hátul sokkal nehezebb megcsinálni, mert a magyarban ilyen nincsen, de aki törökül tud például, vagy akár az oroszban is, jó, egészen nem megy hátra, tehát nem ő, hanem ő, de nagyon közel van, ugye Jerűnek hívják, aki tud oroszul, és Y-nal szoktuk jelölni a latin ABC-ben. Figyelem, tehát most az ellenkezőjét csináljuk, elkezdjük azt mondani, hogy ú, és aztán széthúzzuk az ajkat. Tudjuk csinálni, csak viccből szoktuk, nem rendes fonológiai elem a magyarban, csak fonetikailag fordul elő, mikor azt mondom, jöjj, de hülye vagy, jöjj. Kérem, mindenki mondja a párjának, jöjj, de hülye vagy. Világos, hogy miről van szó? Ez ú, egy helyzetben van a nyelv, de nem júj, hanem jöjj. Jöjj, őről van szó. Tehát figyelem, akkor csináljuk, kezdjük az U-val és széthúzzuk. Vigyázni, hogy a nyelv ugyanott maradjon, se í, se ű ne legyen belőle, hanem ugyanott kell maradni. Kérem szépen. Megállapítjuk tehát, hogy ezen a ponton képezzük az í, de kerekítve az ű hangot is, és egyenlőség jelet teszek, mert hogy az ábrámon ugyanott van mind a kettő. Ez az ábra nem tudja érzékeltetni az ű és az í közötti különbséget. És itt hátul pedig ugyancsak az ú, és hát ezt így jelöljük, ez egy ilyen kitalált jel, egy möbetű fejjel lefelé, ez a fonetikai jele ennek a hangnak. Hát így szoktuk jelölni, ez az ő hang. számos nyelv van a világon, mondom, a legközelebb hozzánk a török van, ahol ez egy fonéma, és úgy jelölik, hogy az i betűről lehagyják a pontot. Ha láttak török szöveget, önálluk ez fontos, hogy az i betűn van pont vagy nincs pont, mert az szerint van különbség. Például egy háznak a bejárata, ami magyarba is bekerült a törökből, úgy hangzik kapu. Kapu. Törökül. Na most a magyar ugye mit tudott ezzel csinálni? Kihallotta belőle, hogy hátul képzett a magánhangzó, de nem tud nem kerekíteni, és ezért rárakta a magyar a kerekítést, és kapu formában él a magyarban ez a szó. Köszönöm. Már most tessék megnézni, mi történik elől. Próbáljuk meg a lehető legalsót mondani, hát ezt már annyira előre húzni nem tudjuk, ugye, mert alul sokkal kevesebb mozgástér van. Ez lesz ez a hang, tehát valahol itt szerepel. Úgy képzeljék el, mint amikor a gégész egy kis falapáttal így előre húzza a nyelvet, hogy be tudjon nézni a torokban, azt mondjuk, kérem, utánozzanak. Úgy van. Ennek a fonetikai jele, így szoktuk jelezni, ilyen van mondjuk az olaszban, legalábbis az észak-olasz, de a művelt beszédben, Carlo, Carlo, Károly, Carlo, pasta, pasta, hallják, pasta, dove la pasta, hol van a tészta, nagyon-nagyon elő van. Ilyen van az angolban, tehát cat, macska, bad, rossz, és így tovább. Az oroszban is van ilyen, de csak allofonként, amikor jobbra-balra lágy mássalhangzó van mellette. Tehát pjatj, öt, pjatj, pjatj. Hallatszik? Nagyon elő van, hiszen palatálisnak kell lennie a palatális mássalhangzók miatt. És hát megpróbáljuk, hát túl is hátraúzni. Kicsi már a különbség itten, kérem. Kicsi a különbség, tehát ez lesz az a. Most meg arra gondoljanak, a fogorvos azt mondja, húzza hátra a nyelvét, hogy dolgozhassak. És maga hátrahúzza, szinte betömi a torkába. Kérem, ismételjék. Jó, most csináljuk a kettő alsót, elől hátul, figyelem. Világos? Ezek az alsó nyelvállású, vagy nyílt magánhangzók, hiszen a száj nagyon nagyra van nyílva. Most ennek itten hát nem találtunk jobb jelet, mint a, hát hogy ne kelljen valamilyen rajzolatokat kitalálni. Ezt a jelet használjuk, tehát magyarul mondva a rendes A betűt, de a kézírásos A betűt. Tehát nem ezt tessék nézni, nem ezt, amelyik ugye a rendes úgynevezett antikva, vagy román, roman A, mert ez általában, ugye ez egy helyesírási jel. Na most nézzék meg, mi szeretnénk ezt a kettőt megkülönböztetni. Kezdőknek nagyon nehéz, mert az ember olyan mélyen meg van győződő, hogy ez a kettő ez ugyanaz. De nekünk nem. Tehát vigyázzanak, amikor az A hangot akarják jelölni, akkor ezt külön, tényleg ezt kell használni. Jó. Ilyen mondjuk az angolban az a szó, hogy father, apa, father, ugye az van benne, hallják, ugye nem father, és nem is father, hanem father, szépen rendesen hátul. Már most nézzék csak meg, egy négyzet alakul ki ebből a négy sarokpontból, látják? Vagyis hát egy trapéz, szigorúan, nem a matek tanszéken vagyunk. Nézzék, ezt most így összekötöm, ez teljesen önkényes a részemről, de nem alaptalan, mert azt mondtuk, hogy ezek a pontok a szélső pontok, ameddig a nyelvvel el lehet menni magánhangzó képzésekor. A legfelső előső, a legfelső hátulsó, a legalsó előső, a legalsó hátulsó. Ezen a trapézon kívül magánhangzót képezni nem lehet. Mit jelent ez a mondat? Hogy valamennyi magánhangzó képzése közben a nyelv legmagasabb pontja ezen a trapézon belül kell, hogy legyen. Rendben van? Már most akkor én bármely nyelv magánhangzóit le akarom írni. Már nincs szükségem a félbevágott fejű urra, hanem elég, hogyha kimásolom a trapézt, méghozzá jó nagyba. Így. És azt mondom, hogy hát akkor bármely nyelv magánhangzóit ebbe a trapézba bele lehet rajzolni. És akkor ismétlem, megint csak itt van ugye az i, meg az ü, itt van megint csak ugye az u és az ü, júj, de ugye vagy, itt van az á, itt van az a. Világos, de amikor ezt az ábrát látják, mert számos nyelv tankönyveiben, már úgy értem, egyetemi tankönyveiben ez benne van, akkor gondoljanak rá, ez nem egy hipotetikus ábra, ez egy igazi térkép, ami a száj belsejéből van kivéve. Ez a valóságnak felel meg, ez tényleg ott van, ahol van. Szemben esetleg más táblázat, értik, mint egy igeragozási táblázat, hogy jelen idő, félmúlt, múlt, egyes szám, többes szám. Ugye azok logikai elrendezések. Ez nem logikai elrendezés, ez tényleg így van, csak ez egy sematikus ábrája a száj belsejének. És akkor ezt szét szoktuk szépen osztani, de ez is teljesen önkényes, mint a földrajzban. Hát ilyen vonalakat húznak, hogy jobban lehessen a térképet megrajzolni. És akkor azt mondjuk, hogy itt van például az E. Itt van az E, ez most nem magyarul, nem magyar betűket írtam föl, ugye megszokják ezek nemzetközi jelzések, tehát ezt a betűt a magyarban szoktuk E-nek is mondani, mint a kenyér elején, meg E-nek is, mint a kenyér végén, csak olyankor tesznek rá egy ékezetet a magyarban, és E betűnek nevezik, de ez az ő dolguk, ez miket nem érdekel. Jó? Ez pedig a görög epsilon, de ez az, ami a magyarban E. Most tessék figyelni! I, I, E, A. Ez az érdekes, hogy mi történik. Elől marad végig a nyelv, de csúszik lefelé, egyre nyíltabb lett. Nyitom szét az állkapcsomat, és ezáltal a szájamat. Mondjuk együtt. I, I, E, A. Most mondjuk ilyen csúszva, ilyen glisszandó, ahogy a zenében mondják. Világos? Köszönöm. Ami igazán érdekes az egyes nyelvekben, hogy pontosan hol áll meg, mert nem tartják be a nyelvek ezt így, hanem az egyik kicsit följebb, a másik kicsit lejjebb. A magyarban például valójában az E ennél lejjebb van, E, tehát kenyereket és nem kenyereket, kenyereket és kenyereket. Az angol egy kicsit ennél talán följebb van, get, bit, said és így tovább. Attól függ tehát, hogy melyik nyelven pontosan hova teszünk. Az olaszban attól függ, hogy az elején van a végén. Jó. És a hátsót is megnézzük ugyanúgy, kérem szépen. Ez az O, ez az A és ez az A. Ugye megvan, ezek is önkényes jelzések. Egyébként a magyarban a hosszú, az tényleg mindig ez. Ugye a hosszú é, az tényleg itt van, a hosszú ó, az tényleg ott van. A mai magyarban a, hát nem nagyon tudom, ha németül tud valaki Dorf, például falu Dorf, ez a nyílt a hang. Az angolban talán box és got, egy kicsit régiesebb, mert ma már ugye boxnak és gotnak mondjuk lejjebb. Mindegy, kérem, tessék mondani rá. U, O, O, A. Ugye a magyarban itt valahol itt van össze az, amit A betűvel jelölnek, tehát a szamarakat. Az nem szomorokot, és nem is szamarakat. Ugye, hanem szamarakat. Azért olyan nehéz egyébként a legtöbb külföldinek, mert ő könnyebben be tudná lőni ezeket. Most mondjuk akkor egybe megint csak az egészet. Jó, és most mondjuk vízszintesen. I, U, E, O, E, A. Köszönöm szépen, 5 perc szünet következik.
kérem, foglaljanak helyet. Fogják majd látni a tankönyvekben, hogy ezek mellett ugye a további hangokat különböző jelekkel lehet jelölni. Így például, amit sokszor ugye ű-vel jelölünk, azt gyakran így jelölik, tehát fogják látni az ű hangot y-nal is jelölve a fonetikában. Aztán lehet olyat is látni, hogy egy O és egy E betű összeragadva, ez tulajdonképpen egy nyílt Ö hang, mint mondjuk a német zwölf, 12 szóban, vagy a francia böf, marha szóban. A magyarban nem használunk ennyire nyílt Ö, tehát nem azt mondjuk, hogy öt, hanem öt, tehát igazából itt vagyunk ezen a vonalon, de hát vannak nyelvek, ahol ez van. Aztán ugye mutattam az előbb a török, és hát talán az oroszban a hátsó ű hangot. Megemlítem még, hogy úgy is lehet magánhangzót képezni, hogy közben az uvula nyitva van. Tehát lehet azt mondani, hogy hallatszik? Ez tehát egy és közben nyitom az uvulát. Kérem mindenki, csinálj, kezdj el, és nyissa az uvulát. Ugye, közben nem mozdítsa a szája, hát ezeket hívjuk nazális magánhangzóknak, vagy orrhangú magánhangzóknak. Amit most együtt mondtunk, az például így volt, és így szoktuk jelezni, hogy teszünk fölé egy kis tilde nevű kis hullámvonalat, ez a nazalizáció jele. A magyarban is van ilyen, például azt mondom, hogy kazánház, mondjuk csak együtt kazánház. És figyeljék meg, most fonetikai jelekkel írom, azt mondjuk, hogy hát mondjuk nagyjából talán ezzel a fejjel lefelé állított A-val tudjuk a nyílt A-t jelölni, és most jön egy rendes A, mert a magyarban van ilyen, és az nazalizálva van és hosszú, és utána van ez, tessék figyelni, tehát azt mondom kazánház. Kazánház. Hallatszik, hogy ezt mondom? Kazánház. Lehet úgy is mondani, ahogy a nyelvtani komponensek adják, kazánház. Kazánház. De én most nem ezt mondom, azt is lehet mondani, de most nem ezt mondom, hanem azt mondom, hogy kazánház. Kazánház. Hallatszik? És a konszonantális N helyett nazalizációval jelölöm a hallgató számára, hogy ott van egy N. Látják, ez a különbség a fonetika és a fonológia között. Mert a fonológia azt mondaná, hogy engem nem érdekel, hogy hogy realizálod. A lényeg az, hogy ebben a szóban van egy N, hiszen különben kazáház volna. De ez nem kazáház, hanem kazánház. Ott van a nazalizáció. A fonológus tehát erre azt mondaná, hogy kérem, tessék megnézni, ez valójában így van. Látják a különbséget? Ez egy absztraktabb, elvontabb valami. Absztraktabb ugye a fonológia, mert azt mondja, hogy most nagyon egyszerűen talán, hogy mi az, amit lelkünkben érzünk, miközben beszélünk, függetlenül attól, hogy ez hogy sikerül a valóságban realizálni. Megemlítem még, hogy ennek a térképnek az előső felét, ugye emlékeznek, ilyen. Tehát ez van elől, ez van hátul. Ezt hívjuk palatális régiónak, ezt hívjuk veláris régiónak. Érdekes, hogy ennek vannak szinesztéziás megfogalmazásai is, amik régebbiek, mint hogy a fonetika kialakult volna. Ugye nyilvánvaló, hogy a fonetika az anatómia leánya, hiszen ahhoz előbb látni kellett világosan, hogy a szájban mi történik. Képzeljék el, hogy még 1916-ban Daniel Jones, angol professzor, mikor még nem tudták, hogy a röntgensugár ártalmas, ugye ezzel sok ember, magáról nem sejtően, hogy mit csinál, hát súlyos veszélybe sodorta magát, lenyelt egy
ezüst láncot, aminek a végét a szájában tartotta. És a végén volt egy kis golyócska, és lenyelte az ezüst láncot azért, hogy az ezüst lánc végig feküdjön a nyelvén. Ahogy ugye beszélt, mert ide lógott le az ezüst lánc körülbelül. És akkor mondta a magánhangzókat, és oldalról röntgenfelvételeket készítettek, és hát csodálatos eredmény volt, mert amit én most itt könnyedén fölrajzolok a táblára, az azért van, mert Jones lenyelte az ezüstláncot. És láttuk, hogy a nyelv pontosan így fekszik, amikor i, és úgy fekszik, amikor u, stb. Hát ma már ilyet nem merne senki megcsinálni, de nem is kell, mert hiszen van CT, meg MRI, meg nem tudom, más eszközök vannak, meg hát különböző, ha egyszer már megcsinálta, más sokat nem tudunk ehhez hozzátenni, mert tényleg így van. Megemlítem tehát, hogy ezt szokták úgy is nevezni, hogy lágy, tehát ugye általában a lágyság van errefelé, és ez meg kemény. Ugye, megint csak példálat, az orosz az ebben csodálatos, tehát hogy azt mondja-e, hogy mondjuk lószösz, lazac, vagy ljót, jég, ló, vagy ljó, hallatszik a különbség, így is szoktuk a zenében, mondtuk ugye jelezni úgy, és a magyar hagyományban meg megint egy egészen más, és sajnos nagyon zavaró hagyományos neve van, az előső felét úgy hívják, hogy magas, és a hátulsó felét úgy, hogy mély. Ezt a nyelvtudományban nem használjuk, hiszen látják, az a magas és a mély az azt jelenti nekünk, hogy a nyelv magasan van, vagy hát alacsonyan, de hát azért tudjanak róla, és persze, hát jó, a magyar iskolás könyvben így van, hogy magas és mély, de egyértelműen szineszézia, nincs semmiféle tartalma. Tehát magyarul az, hogy e, i, ö, ü, azok a magas magánzók, és a, o, u, azok a mély magánzók, de valójában ez azt jelenti, hogy az elől, illetve hátul képzett magánzókról van szó. Tekintsék kérem a gégefőt. A gégefő a légcsőben helyezkedik el. Tehát itt jön be a levegő, és ide jön, itt elágazik a nyelőcső és a légcső. A nyelőcsőbe potyog le az étel és csurog le az ital, a légcsőbe megy a levegő. A légcsőnek itt fönt van egy olyan, mint a száj egyébként, tehát két kis izom, amit össze lehet csukni. Ezt a két kis izmot hangszálaknak hívjuk. A hangszálak tehát két ajak valójában, és arra való, hogy a légcsövet le lehessen zárni. Egyrészt azért, hogyha nem akarom, hogy bele csurogjon az étel, akkor össze tudom zárni, de nem ez a lényege igazából. Fordítva van, ha nem akarom, hogy kimenjen a levegő, akkor le tudom zárni, és akkor föl tudom fújni magamat. És ez erőkifejtéshez szükséges. Hiszen ismerős, magunk se veszük észre, de amikor egy nehéz szárnyat fölemelünk, akkor fölfújjuk magunkat, és a népies kifejezés az, hogy visszatartom a levegőt. A visszatartom a levegőt az azt jelenti, hogy összezárom a hangszálakat, a levegő nem tud kimenni, ezzel stabilizálom magam, hát mint egy erősen felfújt labda, ugye ez nagyon erős, arra nagyon jól lehet támaszkodni. Abban a pillanatban, hogy letettem, mit csinálok, hirtelen szétnyitom a hangszálakat, mint az ajkaimat nyitnám szét, így, hogy és érzi az ember, hogy kimegy a levegő gondolatban, tehát megpróbáljuk, ugye fölemelem. Ugye ismerős, erről van szó. Kinyitottam a hangszálakat. Más élettani funkciója is van egyébként a hangszálaknak, csak ezt azért mondom, mert nagyon érdekes, hogy semmi nem arra való igazából, hogy beszéljünk vele. Tehát mindent másodlagosan használunk föl, ugye ezt láttuk a beszédnél. Mert az orr nem arra való, az uvula nem arra való, a nyelv nem arra való, a fogak nem arra valók, semmi nem arra való, és a hangszálak se arra való, hiába hívjuk hangszálaknak, ez csalás igazából. Arra való ismétlem, hogy erőfeszítést tudjunk kifejteni, egyrészt, hogy a főleg hát a karizmokat jobban tudjuk használni, másik nagyon fontos funkciója a székeléskor van, kérem, tessenek majd ellenőrizni, hogy az altestre ugyanis így tudunk nyomást gyakorolni belül, bent a hasüregben, hogy ugye a tüdőt megtöltjük levegővel és nem engedjük ki, és még egy hallatlan fontos, a szüléskor ugyanez van. Tessenek majd megfigyelni, vagy akinek van élménye, gondoljon vissza rá, ugyanúgy ugye az altestre erős nyomást kell gyakorolni. Ezt a mindennapi életben ugye nyögésnek szoktuk nevezni, a nyögés azonban abban a pillanatban keletkezik, amikor fölengedem a hangszálakat, és a levegő kiáramlik méghozzá úgy, hogy közben nem artikulálok semmilyen magánhangzót, ugye ezért hívják nyögésnek, az a magánhangzó, amelyet semmilyen módon nem artikulálok, ugye az körülbelül a középen csücsül ebben a térképben, és egy fejjel lefelé fordított E betűvel jelezzük, és úgy nevezzük őt, hogy svá, ez a hagyományos neve, ő az ö hang. Ö, ö, ö. Nincs semmilyen jegye, se nem elő, se nem hátul, se nem fönt, se nem lent, teljesen semleges, ezért a nyögéskor is. Vagy ha habozunk, például ezt nem is tudom, ugye ez ugyanaz, egy hosszú svá. Mivel a magyarban ilyen hang nincs, nagyon érdekes, de nem mondom el, hogy miért, a ő betűvel szokták jelezni, pedig nem azt mondjuk, hogy ő, nem tudom, ő, nem, hanem ő, ugye ez fonetikailag komoly különbség, de a magyarban fonológiailag mindegy. A hangszálakat normálisan szétnyitva tartjuk lélegzéskor, de össze lehet zárni. Vannak nyelvek, ahol a hangszalagoknak, vagy hangszálaknak, mindegy, hangszalagoknak a zárása, nyitása nyelvileg jelentős. Tessék csak figyelni, azt mondom, hallják, hogy mit csinálok? Ugyanazt csinálom, mint az, hogy pá, 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 csak nem az ajkaimat zárom össze, hanem a hangszalagjaimat. Ugyanúgy egy mással hangzó ez is, és vannak nyelvek, ahol van ennek jelentősége. Az arab például olyan, ahol ez, mint mással hangzó jelentőséggel bír, és ha nem teszem oda, nem teszem oda, és más jelent. Ilyen a mai angol is egyébként, a beszélt, mondjuk mindennapi angol, különösen Dél-Angliában. Vagyis, hogy ugye írásban T betű van mindig olyankor, amikor ezt használják, figyeljék meg azt a szót, hogy SEO. 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 Ugye elrendezni, letenni, letelepíteni, SEO. Szemben azzal a szóval, hogy sell, sell, eladni. Ugye hallják a különbséget? SEO, sell, SEO, sell. Nagyon finom kis különbség, de hát nekik ez bőségesen elég, olyan, mint a magyarban a hánt meg a hányt. Hát az is egy nagyon kicsi különbség. Tehát figyelem. Így, a rendes helyes írásban így van leírva, tehát ugye a T betűt ejtjük, vagy hát ez így hülyeség, de ahol az írásban T betű van, ott hangzik a beszédben a hangszalag zár, melyet így jelölünk, vagy inkább most csak szögleteset csinálok, egy ilyen kérdőjelszerű jelet adunk neki. Ez a hangszalag zárnak a jele, CO. Elrendezni azt jelenti, letelepedni, és így tovább. Szemben hát ugye azzal a szóval, hogy sell, eladni. Úgy, tessék figyelni, kontraszt van, ez a lényeg. Lehet természetesen az elsőt úgy is ejteni angolul, hogy settle. Ennek nincs akadálya, de az olyan, mint a kazánház. Tehát kimódolt és régiesnek hangzik, de természetesen van. Tehát sell és sell. Ez azt jelenti tehát, hogy a mai brit dél-angol nyelvben a hangszalagzár nevű mássalhangzónak fonológiai jelentősége van, hiszen ha kiveszem, másik szót kapok helyette. Nem ilyen a német, ahol nagyon gyakori a hangszalagzár, de mindig megjósolható a szó elején, mert minden magánhangzóval kezdődő szó elején ott kell, hogy legyen a hangszalagzár. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy ein, egy, vagy be, mindegy, akkor ott van egy hangszalagzár, ein. És hallatszik ezért, hogy amikor magyarul beszél valaki, akkor egy német, és hát nem elég jól tud, akkor azt mondja, hogy én ráébredtem. Én ráébredtem. Hallják, hogy mit csinál? A ébred elejére automatikusan berakja a hangszalagzárt. Kiindulás. A kiinduló pont, a kiindulás. Hallják a hangszalagzárat, a kiindulás. Ezt magyarul nem csináljuk. Kiindulás, ráébredtem, és így tovább. Tehát a magyarban ilyen nincsen. Mikor azt mondjuk magyarul, ott a hangszalagzár, mind a két szótag hangszalagzárral kezdődik. Kérem mondják, Hallatszik, hogy mit csinálunk? Jó. Köszönöm. A hangszalagokat rezgetni tudjuk. Azt ugyanúgy tudjuk rezgetni, mint az ajkakat is, csak az ajkak nagyok és lusták, és ezért nagyon csúnya, gusztusan a hangot ad az ajkak rezgetése. Kérem, hadd mutassam be, hát magunk között vagyunk, szakmai körben. Figyelem, tehát... Ilyesmi. Ugyanezt történik lent, csak a hangszalagok nagyon picik és nagyon finomak, és nagyon feszesek. Ezért gyönyörű zenei hangot adnak, figyelem. Hallatszik? Ez az. Közben persze a szájban én csináltam valamit, és ezért ezt a rezgő hangot módosítottam. Mondhattam volna azt is, hogy az is ugyanaz. Ugyanaz jön lentről, csak más alakúnak csinálom a száját. Ú, vagy ő, vagy stb. Ezt a rezgést hívjuk zöngének. Eléggé megfeszítem a hangszalagokat, és elég közel rakom egymáshoz, hogy a levegő megrezegtesse őket, de ha nyitvábbra tenném, akkor a levegő csak kimenne, ha jobban bezárnám, akkor elzáródnának. Tehát egy nagyon finom határon állnak, amitől a levegő őket folyamatos rezgésbe hozza. A hangmagasságot tudom változtatni, de ez igazából a hangszalagoknak a hosszúságát is tudom szabályozni, képzeljék el. És akkor ugyanúgy, ahogy egy gitáron, hogyha följebb megyek, ugye, akkor mélyebb lesz, mert hosszabb, ha lejjebb jövök, már ugye nem rövidítem a húrt, akkor magasabb lesz, ugyanezt csinálom a hangszalagokkal. Tehát tudom a hosszúságát befolyásolni, figyelem. Világos? Ez nem változtatott azon, hogy ez á volt végig. Ebből látszik, hogy a magánhangzóknak a tényleges hangszínét nem a hangmagasság adja meg, hiszen a nők magasabb hangon beszélnek, a férfiak miért, de mindenki tudja mondani, hogy á meg i. Érthető? Tehát a hangmagasság független változó a hangminőségtől. A hangminőség vagy a magánhangzó színe, ahogy nevezhetjük, vagy még szorosabban véve, képzési helye és módja nem függ a hangmagasságtól. Ezért van az egyébként, hogy a hangmagasság változását, mely ismétlem, független a magánhangzó színétől, egy másik célra fel tudjuk használni, és ezt úgy hívjuk hanglejtés. Hanglejtés, vagy idegen szóval intonáció, a hangmagasság változtatása beszéd közben nyelvileg értelmes célra. Például magyarul azt a szótagot, hogy ma lehet kiejteni úgy, hogy a hangmagasság csökken, esik, lejt, így is mondhatom, figyelem, ma, ma. Ugye ez volt lassítva, ma. Vagy úgy, hogy emelkedik, ma, ma, ma. És a magyar nyelvben ezt ugye már másik nyelvtani egységnek tekintjük, kijelentő, illetve kérdő mondatnak használtuk. Ez a hanglejtés. És ez teljesen független attól, hogy konkrétan milyen magánhangzókat és más hangzókat mond. Jó. No jó, de ez akkor most hány hang van a magyar nyelvben? Az nyilván nem érdekes, hogy sok ezer embert összeterelünk, és mindegyiknek a szájából kivesszük a hangokat, mert akkor nem tudnánk megmagyarázni, hogy ismeretlen emberekkel miért tudunk beszélni, akinek még sose hallottuk a hangját. Valójában arról van szó, hogy az egyéni különbségek, azok fonetikailag más-más hangok, így tudjuk fölismerni a hangokat. Néhány típusba tartoznak. Most jön az érdekesség. Ezeket a típusokat beszédhangnak nevezzük. A beszédhang azonban még mindig nem biztos, hogy azonos a fonémával, a fonológiailag jelentős hanggal. Tehát figyelem, hang először is. A hang az ahány annyiféle. Én se tudom kétszer ugyanazt mondani, bármely műszerrel meg lehet mutatni, hogy különbözött, hiába próbálom nagyon ugyanazt ismételgetni. A hang férfi és nő, fiatal, öreg, stb. Most jön a beszédhang. A beszédhangra már lehet azt mondani, hogy mindnyájan ugyanazt csináljuk. Tehát például mindnyájan mondjuk azt, hogy í, kérem, mindenki mondja, hogy í. Ez annyiféle volt, ahányan a teremben ülünk, bármely műszer megmondja, mégis valóban mindnyájan azt mondtuk, hogy í. De most jön a következő probléma. Tessék megfigyelni a bank szó harmadik hangját. Ez, hogyha természetesen beszélünk magyarul, akkor leírom, úgynevezett veláris hanggal képezzük. Tessék a úriember szájára nézni, hátul húzza föl a nyelvét, közben nyitva van az uvula, és azt mondja, hogy kérem, utánozzák ezt a hangot. Ngá, 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 ngá. Elől nem szabad semmit a nyelven, nem szabad fölemelni a nyelvet, mert az a rendes N volna. Mondjuk most azt, ná, 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 tessék. Ná, 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 elől fölemeli, ngá, 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 hátul fölemeli. Még azt is mondjuk, nyá, 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 középen emeli föl. Megvan, rendben van? Jó. Most tessék figyelni. A magyarban a ngá, a ng, az egy beszédhang, hiszen mindenki így mondja. Azt nem lehet mondani magyarul, hogy bementem a bankba. Jó, lehet mondani, de nem mondjuk, nem természetes. Valóban igaz tehát, hogy a magyarban ez nem azonos ezzel, tetszik látni? Tehát van ngá és van ná, ezek beszédhangok, ezek típusok, és ez már nem azon múlik, hogy férfi, nő, fiatal, öreg, és így tovább. Ám de most jön ebben a pillanatban a fonológus, és azt mondja, hogy ha, valamit nem vettél észre, nem vetted észre, hogy ez a kettő, ez egymást váltogatja, mert ezt a ngá hangot csak akkor használjuk, ha ká vagy gé jön utána. Vagyis, hogy ez ennek egy pozicionális variánsa. Kimondhatjuk tehát, hogy a magyarban ők ketten egy egységes N fonémába tartoznak, és nézzék meg, hogy ezt dőlt zárójellel jelöltem. Fölírom, hát ezt még egyszer, hogy világos legyen az elemzésnek a menete. Megállapítottam tehát, hogy általában a magyarban N-et ejtünk, de egy bizonyos jellegzetesen megjósolható esetben N-né változik, méghozzá K és G előtt. Tehát nem bank, hanem bank, és nem tangó, hanem tangó. Vagyis azt mondhatom, hogy akkor egy egységes N-ről beszélhetek, mert hiszen a kettő egymásba illik, mint egy sajtnak a két szelete. Egy egységes N-ről beszélek, és az, hol ténylegesen N-ként jelenik meg, hol pedig ténylegesen N-ként jelenik meg, méghozzá K és G előtt. Látják, hogy mi történik. Ami a táblán van, az úgynevezett kiegészítő eloszlás. A sajt két szelete egymást kiegészíti. Mikor az egyik van, akkor nem lehet a másik, és fordítva. Ez pontosan ugyanolyan helyzet, mint az a-az névelők esetében. Őrőlük is azt mondtuk, hogy éppen emiatt mondjuk, hogy csak egy határozott névelő van a magyarban, mert a sajt két szelete egymásba illik. Ugyanúgy azt mondhatjuk, hogy csak egy N van a magyarban. Na de mikor nyilvánvalóan kettő van, hát akkor be kell vezetni a terminológiát, és a következőt mondjuk. Kétféle beszédhang van a magyarban. Az előképzett N és a hátulképzett veláris N, és a beszédhangokat szögletes zárójelbe jeleztük. Ezt fonetikailag bárki hallhatja, bármilyen műszer vagy emberi fül megmutatja. A nyelvet kell azonban ahhoz elemezni, hogy kiderüljön, hogy ők kiegészítő eloszlásban, komplementer disztribúcióban vannak, és ennek alapján megállapítottam, hogy ők egyetlen magasabb egységet képeznek, és ezt fonémának nevezzük. Itt vannak a beszédhangok szögletes zárójelben, itt van a fonéma dőlt zárójelben. elvileg a fonémát nem lehet kimondani, mert a fonémának csak valamely megvalósulását lehet kimondani. Persze van neki egy olyan megvalósulása, ami hát ő maga, és akkor már ki lehet mondani, de én akkor se azt mondtam igazából. Ezeket allofónnak hívjuk. Az allofónok a fonéma alakváltozatai. Nagyon egyszerűen fogalmazva, a fonetika a beszédhangokkal foglalkozik, a fonológia a fonémákkal foglalkozik. A fonológia célja, hogy megállapítsa, hogy mely beszédhangok milyen fonémákba tartoznak. Itt van például az angol. Ugyanis nem az a helyzet, mint magyarul, nagyon rafinált. Ugyanazt a két beszédhangot találjuk az angolban, de most írom a példákat. Van egy olyan angol szó, ezt hallom a magnó felvételemen, hogy sin, és azt jelenti bűn, vétek. És van egy olyan angol szó, hogy sing, és azt jelenti énekelni. Hoppá, akkor itt baj van. Már úgy értem, nincs baj persze, csak hogy ez nem komplementer disztribúció. Nem tudom megjósolni, hogy miért szín az egyik, és miért szín a másik. Hát mert így van, hát mert így ülnek a szótár lapjain. Mint a magyarban a vagány, vágány. Nem tudom megmondani, hogy a vagányban miért nem A van, és a vágányban miért nem A van. Ugye világos, ezek fonémák. Egymás ellen kijátsza őket a nyelv, és más szót kapunk. De ugyanúgy van az is, hogy ban, angolul megtiltani, és bang. Dörömbölni. Pontosan ugyanaz van. Ugye a helyes írásban a másodikat mindig NG betű kapcsolata jelölt. Jó. Kérem szépen, nézzék meg, az angolba tehát nem tudom ezt a játékot eljátszani, hanem kénytelen vagyok kimondani, hogy két fonéma van az angolban, mert a kettő nincs komplementer disztribúcióban, hanem van egy N fonémám, amelyet N-nek ejtek, és van egy N fonémám, amelyet N-nek ejtek. Mind a kettőnek csak egy allofonja van, ő maga. Míg a magyarban az N fonémának két leánya, két allofonja van, amelyek pozicionálisan váltakoznak, az angolban ez nem így van. Íme a táblán a példa, hogy más eredményre jut a fonetika, és másra a fonológia. Mert a fonológiát a beszédhangoknak a szereplése érdekli. Még ennél is jobban eltávolodik a fonetika a fonológiától. Figyeljék meg, kérem, a következő két szót a magyarban. Akár és agár. És nézzük meg, hogy zöngések-e a hangok. Akár és agár. Hát kérem szépen, tessék plusz és mínusz jelet tenni a hangok alá, attól függően, hogy zöngés vagy zöngétlen. Parancsoljon. Tette mindenki? Tegyenek alája plusz vagy mínusz, attól függően, hogy zöngés vagy zöngétlen. Meg van egy kis gyakorlás, már a vizsgára előkészülvén, és figyeljük meg, hogy plusz, mínusz, plusz, plusz, és plusz, 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 plusz. Ez igaz. Az akárban csak a K nem zöngés, az agárban végig zöngés minden. Igen ám, mondja a fonológus, ez tény így, de ez a fizikai felszín. Lehetne-e másképp? Van-e kontraszt? Létezik a magyar nyelvben zöngétlen magánhangzó? Nem létezik. Akkor ez érdektelen. Akkor ennek a zöngészsége pusztán beszédhangi kérdés, a kísérő jelensége, de nem áll ellentétben semmivel. Nincs informatív funkciója. Meséltem maguknak Alibabáról és a 40 rablóról? Úgy van, kérem szépen. Ugye világos, ha minden magánzó zöngés, akkor egyik se zöngés, akkor az egésznek nincs értelme. Már is törlöm le. Ezt is, meg ezt is, meg ezt is. És mi van a rrr hanggal? Az lehet zöngétlen a magyarban? Nem lehet. Az se lehet, az is mindig csak zöngés. Az se érdekel. Húha, nézzék meg, milyen érdekes. Á, és akkor a K és a G, lehet a K és a G-nél azt mondani, hogy a zöngészség jelzés értékű. Hát persze, hiszen ez a különbség a kettő között. Akár és az agár között pontosan a zöngészségben van a különbség. Vagyis egy fonémánál kisebb elemről mutattuk ki, hogy a kontrasztot hordozza. A két szó között nem a K-ság és a G-ségben van a különbség, az túl durva így, hanem csak a zöngés, hogy mondjam, paraméternek, kapcsolónak a plusz-minusz állásba való kapcsolása. Azt mondjuk tehát, hogy a fonémáknak vannak jegyei, például a zöngésség, ezek mind zöngések, de a jegyek nem mindig és nem mindenütt értékesek, vagy latin szóval relevánsak. Tehát nem releváns a zöngésség, amikor hát magánhangzóról van szó, amikor erről van szó, de releváns a zöngésség a KG esetében. Nagyon egyszerűen fogalmazva, akkor releváns, ha vannak párok, ha az ő megléte és hiánya valami értékkülönbséget okoz a fonológián. Azokat a jegyeket, amelyek ott vannak ugyan, de nem relevánsak, mint az A-nak az öngészsége, egy másik szóval redundánsnak nevezzük, redundáns vagy fölösleges, hát tulajdonképp ezt jelenti az. Vegyék észre tehát, hogy vannak releváns jegyek, a releváns jegyek megkülönböztető értékűek. Akár agár, kg, az releváns. A redundáns jegyek csak kísérő jellegűek, olyanok, mint a magyar bank ennyének a veláris képzése, ha elveszem, bank, nem kapok másik szót, csak legfeljebb idétlenül hangzik. Ha ez így van, akkor viszont a hangjaimat most már tényleg egy logikai táblázatba tudom ábrázolni, és lehet, hogy a beszélő kompetenciájába így van, és nem úgy, ami a táblán. Lehet, hogy ami a táblán van, az hallatlanul izgalmas, de semmi köze igazából ahhoz. Talán valahogy olyan, mint a szív és a szerelem. Ugye értik, a kardiológia hallatlan érdekes dolgokat mond el a szívről, de kit érdekel? Az érdekel engem, hogy mit megdobban-e, ha látom őt, vagy nem dobban. Vagyis nézzék meg, hogy mit tudok mondani. A magyar magánhangzókat be tudom osztani e szerint, ez egy példa lesz, hiszen a más hangzókról is meg lehet csinálni. Figyelem! Azt mondom, itt van az I, itt van az Ü, az E, az Ö, az A, ezek most példák, hiszen több magánhangzó is van. És tessék figyelni, azt kérdezem, hátsó? Azt kérdezem, hátsó, mert az látszik ebben a nyelvben számít, hogy elől van vagy hátul van. Hát nézzük meg, az I nem hátsó, az Ü nem hátsó, az E nem hátsó, az Ö nem hátsó, az A az hátsó. Következő kérdésem, felső? Tehát föl van a nyelv emelve? Hát figyeljük meg, már az előbb láttuk a térképen, hogy az I meg az Ü az fönt van, a többi az nem, vagy középen van, vagy lent van, az már mínuszt kap. Következő kérdésem, hát akkor talán alsó? És akkor megállapítjuk, hogy ezek egyik se alsó, de csak az A az alsó ezek közül. Következő kérdésem, kerek? Ezen azt értjük, hogy az ajkak csücsörítve vannak-e, kerekítve vannak-e, amikor képezzük. Kerek? Kérdezem. Ezt önök is ki tudják tölteni, addig fölkurblizom a táblát. Nézzék meg, kérem, az I az nem kerek, de az Ü az kerek, az E az nem kerek, az Ö az kerek, az A, hát igen, az is kerek, úgy van, és megy tovább a táblázat. Talán most ennyi jegy nekem elég is. Ja igen, persze, még egy fontos jegy lenne, hosszú, kérdezném, és akkor lehetne I, és akkor a szerint is. Ezt hívjuk megkülönböztető jegyes elemzésnek, ez az igazi fonológia. Mert ez már egyáltalán nem beszél azokról a jegyekről, amik ugyan zeneileg gyönyörűek, és amelyek az igazi ízes holland, vagy dán, vagy török, vagy magyar beszédet jellemzik. Nem, itt a lényeg az, hogy mik a fonémikusan fontos dolgok, és így pontosan látjuk, hogy mi miért áll egymásban kontrasztban. Ugye hol ütközik a másik magánszól? Ez a megkülönböztető jegyes elemzés. Összefoglalva, a fonetika és a fonológia különbsége egy igen tanulságos és kényes különbség. Egyfelől, tessék figyelni, a fonetika a beszéddel foglalkozik, a fonológia a nyelvvel foglalkozik. Ugye? Most csupa ilyen ellentétpárt fogok összefoglalni. A fonetika a fizikaival, a fonológia a rendszerbelivel foglalkozik. A fonetikai vizsgálathoz nem kell érteni az illető szöveget, és azt sem kell tudni, hogy milyen nyelven van. Hang, hang. A fonológiai vizsgálathoz igen. Hiszen különben honnan tudom megállapítani, hogy a bank és a bank az ugyanaz-e, vagy nem ugyanaz. És végül egy szép példa. Mind a kettő olyan, mint két olyan tudomány van, ami a pénzzel foglalkozik. Az egyik az éremtan, vagy numizmatika, a másik a gazdaságtan. Ugye látják, mennyire különbözik, pedig mind a kettő a pénzzel foglalkozik. A fonetika olyan, mint az éremtan. Azt nézi, miből van, mekkora, milyen kép van rajta, milyen ötvözetből készült az az érme, hol verték, honnan került elő a földből, de hogy azért mit lehet vásárolni, az őt nem érdekli. Világos? A fonológia viszont fordítva, az azt mondja, hogy 100 forint az 100 forint, hogy most ez egy bankszámlán van, hogy ez egy elektronikus jel a kártyámon, hogy ez egy fémdarab a kezemben, vagy egy papírdarab, az teljesen mellékes, mert 100 forintnak az értékét nézem a gazdasági életben elfoglalt helyén. A fonetika tehát olyan, mint az éremtan, a fonológia pedig olyan, mint a gazdaságtan. Köszönöm a figyelmet, végül.